A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan tudunk alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz? Miként maradhatunk mentálisan egészségesek, és hogyan találhatjuk meg a munkánkban az örömünket, illetve a kiteljesedésünket? Vajon mi segíti a vezetőket és a csapatokat abban, hogy ne csak túléljék a kihívásokat, hanem fejlődjenek is általuk? Megteremthető-e a munkahelyi flow, amely egyszerre hoz egyéni elégedettséget és szervezeti sikert? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Kállai Gyöngyi, közgazdász, szervezetpszichológus, kócs és autogén tréning oktató, valamint a Trendset Consulting vezetési tanácsadó Kft. Ügyvezetője, és amit még a felsorolásban eddig nem említettem, emellett még egyetemi oktató is Gyöngyi, aki több évtizedes nemzetközi tapasztalattal egyének és szervezetek fejlesztését segíti. Gyöngyi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen.
Gyöngyi, véleményed szerint miért van az, hogy miközben minden a hatékonyságról, a teljesítményről és a fejlődésről szól, egyre többen érzik magukat kimerültnek, kiégetnek és elveszettnek a munkájukban. Érzékeled ezt a trendet te is?
Abszolút érzékelem, és amivel kezdted a hatékonyság szót, nagyon sok szempontból én azt látom, hogy ez a hatékonyság paradigma, vagy a hatékonyság körüli folyamatos gondolkodás, az tulajdonképpen egy olyan elképzelhetetlen nyomást gyakorol a résztvevőkre, akár vezetőkre, akár a munkatársakra, hogy nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan mentális tér marad, ami az öngondoskodásról, a visszatöltekezésről, az energizálódásról, vagy akár amit a második szóként említettél, a fejlődésről szól. És ez, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly probléma egy olyan világban, amit talán, ha sokan ismernek talán a hallgatók közül, VUCA világ, amilyen volatilis, uncertain, bizonytalan, nagyon komplex, és nagyon sokarcú, sokrétű. Egy ilyenfajta világban eligazodni nagyon-nagyon nehéz. Akkor, hogyha nincs egy olyan üres, elcsendesedett mentális tér, amiben az ember megtalálja azt, hogy miért van egy adott helyzetben jelen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez a belső iránytűnek a megtalálása lehetne a kulcs ahhoz, hogy hatékonyak is legyünk, fejlődjünk is, és mentálisan is egészségesek tudjunk maradni.
És azt mondod, hogy lehetne a kulcs, tehát hogy ez nem ennyire egyértelmű, hogy ez ott van a kezünkben eszközként, és ezen gondolkodtam, hogy ebben, amit felvázoltál, ebben a világban, amiben élünk, mennyire luxus lelki egyensúlyról beszélni, vagy arról, hogy megtalálhatjuk az örömet a munkánkban?
Hát nem szabadna, hogy luxus legyen, hanem ez egy abszolút alap. Én arra emlékszem, hogy amikor a doktori disszertációmrahoz készítettem a kutatásokat, akkor a WHO-nak az egyik statisztikáját megnéztem pont arról, hogy a mental health, tehát a mentális egészség tekintetében hogy nézünk ki. Globális statisztikákat néztem, és akkoriban 250 millió embert tartottak számon, aki munkahelyi stressz és kimerült vagy hivatással kapcsolatos kimerültség miatt mentálhigiénis problémákkal, komoly mentálhigiénis problémákkal küzdött. Akkor a prognózis az volt, hogy 2022-re körülbelül olyan 400-450 milliónyi embert fog ez sajnos érinteni.
Azóta is eltelt már 3 év.
Eltelt, és a legutóbbi ilyen statisztika, amit láttam, az 650 millióról szólt. Tehát ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem luxus, hanem nagyon-nagyon alapvető, egy olyan fajta, gyakorlatilag az origója mindennek. Mert hogyha fizikai egészség nincs, akkor nincsen sem érzelmi, sem kognitív, tehát intellektuális teljesítőképességre megfelelő energia, és nem beszélve arról, hogy arról a fajta mondjuk spirituális vagy lelki balanszról, ami ahhoz kell, hogy az ember megtalálja a világban a helyét és a belső, mondjuk úgy, hogy hívásait, a belső hívószókat, hogy azt érzékelje, hogy egy adott helyzetben miért van jelen. Nem a hatékonyság miatt megyünk el dolgozni, persze az fontos, meg tök szükséges, és abszolút mondjuk úgy, hogy egyfajta mérőszámként ott van a mindennapokban, de igazán a megfelelő cél, a megfelelő belső hivatástudat az, ami, hogyha jelen van, ha jelen van, és hogyha meg tudja fogalmazni valaki, akkor az majdnem automatikusan biztosítani tud egy olyan fajta szemléletet, amivel a napi öngondoskodás, teljesen mindegy, hogy milyen életszakaszban vagyunk, bele kell, hogy férjen, és bele is fér az ember életébe.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ugye te ebben a világban nagyon megtaláltad önmagad, és ez egyfajta segítő terület, ahol ahol másoknak át lehet adni tudást, tapasztalatot, és még sok mindent, de hát ez az út azért nem volt ennyire egyértelmű, tehát nem erre készültél a legelején. Honnan indultál, és milyen nagy lépések azok, amik erre a pályára, vagy erre a területre vezettek?
Közgazdászként végeztem, és igazából az mindig ott volt bennem, hogy nem feltétlen közgazdászként szeretnék dolgozni, viszont a rendszereket, azokat a működéseket, amik a gazdasági, és ezen keresztül, aztán áttéteken keresztül a társadalmi dinamikákat meghatározzák, ezeknek a megértéséhez úgy mindig ott volt bennem, hogy szükséges egy ilyen makró rálátás a gazdasági folyamatokra. Tehát, hogyha a közgazdászként, én sokkal inkább makroközgazdászként definiáltam magam akkor is, amikor készültem a különböző egyetemi vizsgáimra, de az mindig ott volt bennem, hogy engem igazán az ember érdekel a bármilyen rendszerekben, kisebb rendszerben, nagyobb rendszerben, és az emberi működés. És az valahogy olyan nagyon természetes volt, hogy nem közgazdászként dolgoztam. Mondjuk, hogyha visszatekintek a szakmai utamra, akkor a nagy rész ennek nem a közgazdász szakmámból merítkezik.
És nagyon pszichológiára gondolsz?
Azt később tanultam. Igazából az első jó néhány évben egy nagy multinacionális vállalatnál, az Unilevernél dolgoztam. Ott szervezetfejlesztésért, vezetőfejlesztésért voltam először felelős, kiválasztásért, tehát itt is a fókuszban az ember volt, a szervezetben, a rendszerben, illetve aztán később Magyarországon és külföldön HR vezető, HR igazgató, illetve regionális HR vezető lettem, több országban is, de mindig az ember volt a fókuszban, azt segíteni azt a folyamatot, hogy egyéni szinten megtalálja mindenki a magában rejlő lehetőségeket, képességeket, készségeket, motivációkat, és hogy ezeket illeszteni a környezethez. Mindig ez volt az, ami engem így belülről hajtott. Egész mondjuk úgy, hogy a szakmai utam első néhány évétől nagyon hamar megtaláltam ezt.
Fekedett az érdeklődésemet a külföldi tapasztalat, amit említettél, ugye Angliában, Franciaországban, Hollandiában és talán az Egyesült Államokban is dolgoztál. Igen. Hogyan formálták ezek a tapasztalatok a gondolkodásmódodat?
Az Egyesült Államokban tanultam, és néhány hónapig egy mini projekteken dolgoztam, tehát én azt azért egy ilyen nagyon, mondjuk úgy csak egy pici mintavételnek, hasznos kitekintésnek tekintem, vagy így gondolok rá. A hollandiai, aztán az angliai, majd pedig a franciaországi expatriálásom, az pedig az Unilevertől, attól a cégtől, ahol kezdtem tulajdonképpen így a szakmai munkámat. Azt ott Hollandiában szereztem az első ilyenfajta tapasztalatot. Nagyon érdekes volt, mert ez 93 volt, 90, pontosabban 94 őszétől, és akkor 7 évig voltam expatrióta, egy néhány éves megszakítás itt Magyarországon. Válaszolva a kérdésre, igazából egész életemben valahogy az volt a vízióm, hogy a külföldi olyanfajta kultúrákkal találkozni, amiben lehetőség van megismerni az embert, megint csak, tehát nyilvánvaló a működést, azt a fajta gazdasági dinamikát, ami körbevesz egy vállalatot, azt is, de hogy azon belül az emberi működést, a gondolkodást, és mindenhol mást. Nagyon különböző világok, mondjuk a holland és az angol expatriálás, az nyilvánvaló inkább így az angol szál, skandináv dinamika, kulturális dinamikát mutatta meg, ami sokkal inkább itt az előbb általad idézett hatékonyság, lineáris gondolkodás, nagyon szigorú és nagyon célirányos működés. Ebben az angolok nagyon, a hollandok is, de az angolok nagyon sok olyan humánus, kooperativitáson alapuló együttműködési mintázatot hoztak be, ami elképzelhetetlen volt még akkor itt a magyar, mondjuk úgy, hogy munkakultúrában, vagy legalábbis én nem nagyon láttam korábban olyan mértékben példát, a bevonó, a maximálisan kooperatív, az együtt, a dolgokat együtt kialakító, együtt formáló, abszolút nem hierarchikus vezetői működésre és vállalati dinamikára. Nem láttam olyan mértékben, mint akár az angoloknál, akár a hollandoknál.
Mi a helyzet a franciákkal?
A franciáknál más volt a helyzet, a franciák számomra egy másfajta ilyen aha élmény csomagot hoztak. hogy lehet máshogy is hatékonynak lenni, ha már itt a hatékonyság szónál tartunk, mint a nagyon pontos, nagyon struktúrált, lineáris működéssel. Ebben benne van az intuíció, benne van az, hogy a kapcsolatokra, egymás megismerésére, a bizalomépítésre fordítsuk először vagy fektessük először a hangsúlyt, és aztán minden, ami ezen alapszik, ugye a kölcsönös bizalmon, akkor utána tudunk beszélni bármi másról, ami a közös együttműködést és a közös alkotást jelenti. És nagyon érdekes, hogy az elején nagyon furcsa volt, hogy az angoloknál, hollandoknál az ilyen elképzelhetetlen lett volna, hogy másfél órákat elmegyünk ebédszünetre, a hollandoknál talán még kevésbé, mint az angoloknál. Franciaországban ez alap volt, tehát ott nem volt arról, az minimális mértékben sem volt kérdés, hogy először ismerjük meg egymást emberileg, és ezt munkaebédeken keresztül lehetett gyakorolni. Szóval számomra ott az egy átdefiniálódott a hatékonyság szó, meg az odavezető út. Másképp is lehet hatékonynak lenni, másképp is lehet nagyon jól együttműködni.
Ha jobban ismerjük egymást, akkor
mert ha jobban ismerjük egymást, félszavakban megértjük, igen. Így van. Tehát a nagyon merev, projekt alapú, nagyon célirányos, nagyon szálkás szemlélet, szemben ismerjük meg egymást, nézzük meg azt, hogy mik a fontosak értékrendileg, és akkor utána könnyebb a félszavakból való egymás megértése is. Tehát igen, azt hiszem, hogy ez a két nagyon-nagyon markáns különbség.
Nagyon nagy váltás a multivilágból egy saját cég építésébe belefogni, és ez a te életedben eljött, a multinacionális környezetben szerzett vezetői, HR vezetői tapasztalat után, viszont úgy döntöttél, hogy saját céget alapítasz. Mi volt ennek az oka?
Mindig is bennem volt egy olyan fajta, nagyon korán lettem igazgató tanácsi tag az Unilevernél különböző szinteken, Magyarországon, aztán nemzetközi szinten, és mindig ott volt a fejemben az, hogy egy csodálatos, nagyon humánus, nem tradicionális értelemben vett multinacionális vállalatnál dolgozom. Egy olyan helyen, ahol az ember van a központban, és ez olyan mértékben felbátorított arra, hogy egy olyan fajta víziót, kb. 28-29 éves voltam, egy olyan fajta víziót alkottam meg magam előtt, hogy egy kb. 40-42 éves koromra szeretnék kiugrani, elmenni pszichológiát tanulni, elmenni coachingot tanulni, és valóban egy, mondjuk úgy, hogy szervezet kereteiből kiugorva, szélesebb körben ipari szektorok között, tehát többféle ipari szektorba segíteni az ottani vezetőket és munkatársakat fejlődni. És valóban a francia expatriálásomnak a végén döntöttem úgy, hogy ott engem szerettek volna tovább expatriálni Londonba, egy globális, egy olyan szintű pozíciót szerettek volna felajánlani, ami gyakorlatilag az első számú HR vezetői, globális HR vezetői pozíció lett volna, és azt mondtam, hogy ezt pont azért nem, mert szakmailag megkaptam mindent, ami szabadság, ami szép volt egy alkotó munkában, de 41-42 éves koromra azt gondoltam, ott van az idő, hogy ezt akkor
ez
beforgassam. És az a, nem a most vagy soha, hanem annak a víziónak a gyakorlatilag a belső misszió, mint egy belső hívószó, hogy gyere, neked máshol is dolgod van, és akkor ezt beleillesztettem abba a vízióba, hogy én akkor azt saját magam fogom megvalósítani, már nem egy nagy rendszer keretében. És akkor azt mondtam, hogy akkor beadom a felmondásomat, és kiugrok.
Milyen okok voltak a háttérben, hogy a 40-es éveid elejére időzítetted ezt a váltást?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, egy teljesen intuitív, mondjuk úgy, hogy ilyen értelemben intuitív döntés volt, mert igazából mondom, ebben a 28-29 éves korban, amikor először felajánlották ezt a nagyon szenior pozíciót, amit 45-50 éves emberek voltak körülöttem, csak férfiak az igazgató tanácsba. Tehát, hogy igazán fiatal voltam, amikor én ezt eldöntöttem, hogy 40 éves koromban kiugrok, de akkor is láttam, hogy ez olyan 40 év körüli. Valahogy azt éreztem, hogy ott van egy olyan életközepi időszak, ami akár a gyermekeimet, akár a családi struktúráim tekintetében, akár pedig mondjuk egy új hivatásnak a felépítésére egy nagyon jó időszak. És aztán volt egy személyes ok is, amit szívesen elmondok, mert azt hiszem, hogy az ember életéhez hozzátartoznak ezek is, hogy én egyedüli gyermek vagyok, nincs testvérem, és az édesanyám nagyon komoly beteg lett, és akkor teljesen egyértelmű volt, hogy amit egyébként terveztem egy fél éven belül megvalósítani, azt néhány hónapon belül megléptem. Hozzáteszem, ha Magyarországon lett volna, a magyarországi cégemnél, akkor nehezebb lett volna kilépni, mert itt gyakorlatilag mindenkit ismertem, mindenki gyakorlatilag az én kis holdudvaromban nőtte ki magát. Nehezebb lett volna eljönni, de akkor is megléptem volna.
De nem bántad meg.
Abszolút nem, sőt, sokan így csodálkoztak is, hogy beleugrok egy olyan gyakorlatilag ismeretlenbe, ahol nincs egy előttem kirajzolt út. És én alapvetően ilyen nagyon vizionáriusnak, meg nagyon stratégának ismernek a környezetemben, és hát valóban azt gondolom tényleg így is működök. De ez egy érdekes időszak volt, mert azon túl, hogy azt tudtam, hogy szervezetpszichológia, tanácsadás, vezetői coaching, és nem csak vezetői, hanem most már elléptem egy tágabb területre is. Ez úgy mindig ott volt, de azt pontosan tudtam, hogy ez a cél, viszont a megvalósítási utat azt nem rajzoltam ki a kilépésem pillanatában, hanem hagytam a dolgot érlelődni egy 3-4 hónapig, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon érdekes helyzet állt elő, mivel én az Unilevernél a Head of Global Learning is voltam, tehát én több kalapom volt, Vice President HR for Europe, illetve ez a Head of Global Learning. Az Unilevernek gyakorlatilag egy olyan kis egyeteme, egy kis nevezhetjük így, egy képzőközpontja volt Londonban, amit egy másik alganőm elén vezettem, és az ottani tanárok, akik egyébként a nyugati kultúrában ez eléggé szokásos, egyetemi oktatók, tanárok is voltak, és tanácsadók, kócsok, fejlesztő szakemberek. Amikor megtudták, hogy én ki szeretnék ugrani, nem tőlem, de többiektől, akkor megkérdezték, hogy lenne kedvük velem dolgozni, és beinvitáltak az ő csapatukba, és akkor olyan egyetemi tanárokkal dolgozhattam együtt, tanácsadóként, kócsként, ahol 4 amerikai, 1 angol, közt én voltam az egyetlen magyar, és ők így a Harvard, Stanford, különböző egyetemeken egyébként oktató tanárokként adták a magját ennek a kis tanácsadó csapatnak, úgyhogy azon gondolkodtam így az első fél évben igazából, hogy a magyarországi munkáimat mindig ott volt, hogy Magyarországon is szeretnék mindenképpen
dolgozni. Én azt akartam is kérdezni,
dolgozni.
Hogy hát
ez ott volt
volna, hogy a világ bármelyik pontján építesz egy céget.
Dolgoztam is, és ez így van, ez így is történt, hogy az első mondjuk 10 évben, 13 évben tulajdonképpen, 2005-től, egészen a COVID, tehát kb. 2022-ig, körülbelül olyan 4-5 hetente én külföldön dolgoztam ezzel a csapattal, de magyarországi ügyfeleim, pro bono munkáim és egyetemi oktatói munkáim is mindig voltak, mert ezt nagyon tudatosan úgy alakítottam, hogy Magyarországon, magyaroknak segítsek Magyarországon.
Milyen változást hozott akkor a COVID? A COVID, munkádban, vagy nagyon, a működésedben.
Igen, ez nagyon érdekes, amit kérdezel, mert nekem pont amiatt, mert 2006 óta csináltunk online coachingot is ezzel a nemzetközi csapattal. Így van. A világ minden országából gyakorlatilag coacholtam már a COVID-nak az első, nem tudom, pár hónapjára. Gyakorlatilag nekem az nem volt, nem változott meg, mert nem volt különbség. Az online platformokat ugyanúgy használtuk körülbelül, tudom én, 2000 mióta. Hát olyan 2007-8-tól használtunk online platformokat, és dolgoztunk.
Az utazás,
az annyi, hogy kevesebb lett az utazás, ami egyébként nagyon, nagyon klassz, meg annak nagyon örülök, mert pont addigra valahogy így ezek a véletlenek is mindig úgy kicsit alakították a munkámat, vagy hát azt, ahogyan rátekintettem a munkám struktúrákat alakították, nem annyira a tartalmi elemeket, hanem inkább a struktúrákat. Az úgy ott volt, hogy szeretném befejezni azt a nagyon sok utazást, és sokkal többet mondjuk helyette itthon pro bono munkát végezni, vagy tanítani.
A világon a te életedben, igen, ami a pro bono munka?
Pro bono munka azt jelenti, hogy olyan mondjuk családsegítés, családsegítő központok vezetőinek, vagy kórházak vezetőinek, akiknek nincs arra megfelelő költségvetésük, hogy olyan tanácsadókat, kócsokat, fejlesztő szakembereket vonjanak be rendszeresen a saját maguk, hogy az előbbi szó esett róla, akár a mentálhigiénés, akár az öngondoskodó mindennapjaiknak a segítésére.
Miközben egyébként nagy cégeket vagy rengeteg embert irányítanak.
Így van. Nekik nincs, igazából nincs erre sokszor költségvetésük, és én nagyon hálás voltam azért, hogy többen közülük a flow kutatásomban, ami egyébként a doktori disszertációmnak, a PhD-mnek a fő témája, munkahelyi flow kutató vagyok, részt vettek többen, 6 magyar cég részt vett ebből, a 12-ből, akit bevontam, és ezek közül a családsegítőket, illetve a kórházaknak a vezetőit, bármikor, ha hívnak, akkor ott vagyok, és akár 1-2 éves coaching munkát is, én pro bono, tehát teljesen ingyen számukra. Nagyon szívesen biztosítok, így
kik
van.
Azok, akikkel foglalkozol, hogyha nem a pro bono részét nézzük az életednek, igen. Tehát kik fordulnak hozzád?
Nagyobb és középvállalatok vezetői, tipikusan hazai és nemzetközi. A nemzetköziek közül a nagyon nagy vállalatok, tehát a globális vállalatoknak az első számú vezetői, tehát például, tudom, ha cég neveket mondok, a healthcare-be, illetve a pharma industry-ba valahogy pont amiatt, mert a kontextust is érdemes ismerni, a folyamatokat is érdemes ismerni, nem csak a belső intrapersonális dinamikákat egy coachnak, ezért így a healthcare és a pharma industry, tehát a gyógyszerfejlesztés, gyógyszergyártásban érdekelt cégek nagyvezetői, Novartis, Merck, Johnson & Johnson, nem Magyarországon, mert kizárólagos szerződés volt, hogy külföldön dolgozhattam csak velük, és hát akkor ez az ő első számú vezetőik, illetve a nemzetközi board, tehát igazgató tanácsi tagjaik voltak azok főleg, maximum regionális vezetők, akiket coacholtam.
Milyen elakadásaik vannak?
Nagyon sokszor, esetek 70-80%-ában annak a komplexitásnak a menedzselése, amik a nagyon gyors változásokból adódnak. Tehát akkor, amikor még a régi rendszerek egyszerűen jól használhatók, de már szükség van arra, hogy az újakra áttérjenek, és ezek párhuzamosan futnak, és akkor itt most, amikor rendszerekről, struktúrákról, folyamatokról, stratégiákról beszélünk, akkor ott azt nyilván emberek készítik, és emberek hajtják végre, az ő belső dinamikáik is változnak, ezt összehangolni megfelelően, úgy, hogy az ember is ott legyen, és ahogy itt korábban szó volt róla, a versenyképesség miatt a hatékonyság is ott legyen, hát ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni. És a saját öngondoskodásuknak nem tudnak igazán nagyon sokszor megfelelő teret, időt adni, ezért nem tudnak lecsendesedni, és ha nincs egy belső lecsendesedés egy vezetőnél, akkor nem láthatja azt, hogy tisztán nem láthatja, nem lehet igazán megfelelően reflektív azokra a komplexitásokra, amik körülötte vannak. Mert a komplex helyzeteket csak egy-kettő-három lépéssel kijebről, vagy magasabb drón perspektívából, régen helikopter perspektívából, most már drón perspektívának nevezik, drón perspektívából lehet megfelelően szemlélni, amit viszont hogy lehet csinálni, nem a mindennapi rohanásban és az operatív őrületben, hanem betervezett, nagyon tudatosan eltervezett lecsendesülésben. Erre vannak technikák, csak én azt látom, hogy nagyon sokszor akkor fordulnak szakemberhez az emberek, amikor már ők maguk is, és akkor hát itt akkor legyen felsővezető, középvezető, amikor már nagy a baj. Igen. Vagy egy másik probléma, amikor a csapatából sorozatosan kiégés miatt hullanak ki az emberek.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Beszélgetünk tovább Kállai Gyöngyi közgazdásszal, szervezetpszichológussal, coachsal és autogén tréning oktatóval, a Trendset Consulting vezetési tanácsadó Kft. Ügyvezetőjével, egyetemi oktatóval. Tartsanak velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.